Magatunk. A II. Világháború után formálódó hazai jazz olyan művészekkel indult útjára, mint Tabányi Mihály harmonikás, Kelényi György trombitás, vagy a 100 éve született Bacsik Elek jazzgitáros. Jazz legendák. A magyar jazz hőskora. Pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. A MÁV Szimfonikus Zenekar, a Koncertó Budapest és a Fesztivál Zenekar legutóbbi koncertjei, valamint az Artrium koncertjei, ezek mai fő témáink. Kezdjük azonban ismét egy gyászhírrel. Május 27-én 12 órakor a Fiumei úti temetőben lesz Lázár Eszter temetése. Kiváló szerkesztő volt, a rádió szerkesztője, elsősorban a Bartók Rádiói. Erkel díjat, Lajta díjat és számos más elismerést kapott. Később a Fészek Művész Klub program szerkesztője volt. Engem annak idején ő kért fel a Muzsikáló reggel vezetésére, nem is tudom már, hogy hány évvel ezelőtt. Hálával és szeretettel gondolok rá. És kezdjük a kronológiai áttekintést a MÁV Szimfonikus Zenekar koncertjével. Klasszikustól a swingig ez volt a címe. A mikrofonnál Kovács Ilona.
A MÁV Szimfonikus Zenekar május 14-i koncertjének már az első pillanatai sejtetni engedték, hogy rendhagyó estére számíthat a közönség. A zenekar zümögő kórussá alakult, miközben Gilles Appap francia hegedűművész hangszerével a kezében improvizálva jött be a színpadra, időnként a nyitószám Fritz Kreisler Preludium és Allegro Punyáni stílusában című darabjának motivumait is megidézve. A kezdés atmoszféra teremtőnek hatott, ugyanakkor előrevetítette azt az előadói szemléletet is, amely az egész estét meghatározta. Kreisler műve igazi kis gyöngyszem. Rövid, virtuóz és szellemes alkotás, amely egyszerre mutatja meg a barokk zene világát és Kreisler sajátos, nosztalgikus hangját. Ezúttal azonban a mű finom bája és csillogása kevéssé tudott érvényesülni. A pap előadása inkább a spontaneitásra és a pillanatnyi ötletekre épült, miközben a zene eleganciája háttérbe szorult. Mind a technikai megvalósítás, mind pedig a kidolgozottság tekintetében maradt hiányérzet a hallgatóban. A hegedűművész ugyanis tudatosan eltért a hagyományos interpretációtól. Szabadon alakította a frazeállást és az artikulációt, improvizatív elemeket szőtt a kompozícióba, olykor olyan hangokat és effektusokat is használt, amelyek nem szerepelnek a kottában. Játékát énekléssel, különféle gesztusokkal és látványelemekkel kísérte. Időnként a cigányzenészek előadásmódját idéző stílusban játszott, és a hangszerrel való bánásmódja is show elemeket idézett. Mindez kétségkívül egyéni és karakteres volt, ugyanakkor ebben az olvasatban a zenei teljesítmény időnként háttérbe szorult a színpadi hatáskeltés mögött. A második műsorszám Mozart 216-os köhőjegyzékszámú G-dur hegedű versenye előtt a pap egy írt dallamot adott elő, felkonferálása szerint azért, hogy megteremtse a megfelelő hangulatot a műhöz. A koncert egyik legérdekesebb kérdése éppen az volt, hogyan találkozik majd Mozart zenéje ezzel a rendkívül szabad előadói attitűddel. E koncertó korábbi apa felvételei alapján egy hagyományos, érzékeny és ihletett megközelítésre számítottam, olyanra, ami például a Szimfónia Varsóviával készített 2003-ban megjelent lemezén hallható. Ezúttal azonban a hegedű verseny értelmezése is eléggé megosztónak bizonyult. A pap sajátos kapcsolatot tartott fenn a zenekarral és a közönséggel. Játék közben olykor hangosan megszólította a muzsikusokat és a hallgatókat is, emellett pedig folyamatosan járkált a zenekar soraiban, énekelt és fütyült. Különösen problematikusnak hatott a versenyű harmadik tételének kadenzája, amelyben olyan zenei fordulatok jelentek meg, amelyek még a legnagyobb toleranciával sem tekinthetők Mozart szellemiségéhez illőnek. Egészen váratlan stiláris idézetek jelentek meg, köztük román és indiai motivumok, valamint ütőhangszeres effektusok egy komplett dobfelszerelés bevonásával. Ezek a megoldások egyes hallgatók számára kreatívnak hathattak, mások viszont úgy érezhették, hogy apa túlságosan eltávolodott Mozart világától. Hangszerének hangzása sem mindig bizonyult kifogástalannak. A koncert egészét végigkísérő, kissé magas intonáció is zavaróan hatott, ami különösen feltűnővé vált egy ilyen áttetsző szövetű Mozart mű esetében. Az est második felében ugyanakkor Gilles Appap, mintha megtalálta volna önmagát. Az ír, amerikai, francia és swing ihletésű darabokban felszabadultan, természetesen és nagy közvetlenséggel muzsikált. Itt az improvizatív előadásmód, az éneklés, a humor és a közönséggel való közvetlen kommunikáció már nem hatott idegennek, hanem az est szerves részévé vált. Gabriel Fauré Berceau című darabjában pedig a hagyományosabb hegedű hang is megszólalt, megmutatva Appap lírai művészi oldalát. Külön elismerés illeti a MÁV szimfonikus zenekar muzsikusait, akik nagy rugalmassággal és nyitottsággal alkalmazkodtak ehhez a nem mindennapi produkcióhoz. A zenekar végig biztos és figyelmes partner volt. Gördülékenyen követték a szólista rögtönzött gesztusait, miközben a produkció zenei egységét is megőrizték. A három ráadás különösen emlékezetesre sikerült. Az elsőben, Sarasate Zigeuner Weisen című művében például az a szenvedélyes, ösztönös előadásmód, amely korábban túlzónak és stílusidegennek tűnt, teljesen hitelesen és autentikusan szólalt meg, bármelyik írkocsmában megállná a helyét. Az utolsó ráadás pedig szinte színházi jelenetté alakult. Úgy tűnt, mintha a közönség soraiból spontán kapcsolódna be egy fiatal lány az előadásba. Később kiderült, hogy a véletlen jelentkező a Bartók Konzi jazz szakos hallgatója, aki remek improvizációjával az előadás egyik csúcspontját teremtette meg.
Appap egy régebbi felvételéről most Kreisler Preludium és Allegro Pugnani stílusában című művét idézzük, itt a Mendelssohn kamarazenekar játszik mellette Kovács Péter vezetésével. Maradunk május 14-énél, de ezúttal a Concerto Budapest koncertje következik, Csengér Kristóf mondja el véleményét.
Beethoven 9. szimfóniája feladja a leckét a koncertrendezőknek. Utána nem szólalhat meg semmi. Egymagában azonban az 1 és 1/4 órás mű kicsit rövid ahhoz, hogy kitöltsön egy teljes estét, viszont bármit játszanak az első részben, az vagy túl hosszú, vagy túl rövid, vagy nem elég fennkölt, hogy ugyanabban a műsorban hangozzék fel, amelyben a felvilágosodás utáni nyugati társadalom legszentebb közösségteremtő himnusza. Mert a 9. világi mű létére is kétségkívül körülöleli a szakralitás légköre. Nem hiába esik szó benne az örömön kívül a csillagsátoron túl lakozó mennyei atyáról is, no meg arról, hogy testvérrészen minden ember. Keller András legutóbb úgy vezényelte el Beethoven művét a MIPA-ban, hogy előtte az első részben nem is 1, 3 másik kompozíciót szólaltatott meg a kitűnően játszó Concerto Budapest. Igaz, a 3 mű egy végtében követte egymást, mintha a 3 különböző korszakot és stílust képviselő zene egyetlen opuszt alkotna, taps és meghajlás is csak az utolsó kompozíció után következett. Ez is volt a koncepció. Legyen a 3 egymáshoz kapcsolódó darab egyetlen fiktív alkotás, amelynek 3 része között a komolyság, az emelkedettség, ha úgy tetszik, a szakralitás teremt kapcsolatot, legalábbis a 2 szélső, Messiaen, Les offrandes oubliées, az elfelejtett áldozat, és Bach Musicalisches Opfer, zenei áldozat című művének Anton Webern hangszerelésében felhangzott 6 szólamú Richard kárja között mindenképpen. Az alkalmi nagyforma középrésze Ligeti György 100 metronomra írt Poem Symphonique, szimfonikus költemény című műve több olvasatú darab. Lehet filozofikusan is értelmezni, de ironikus, sőt provokatív, polgárpukkasztó ötletnek is tekinthetjük. Keller András rövid bevezetőjében arra hangolta a közönséget, hogy vegye észre a darab torokszorító tartalmát, az elmúlás, elfogyás jelenségét, az egymás után elhallgató metronomok hangzó metaforájában. Messiaen kompozíciójának költői és atmoszferikus előadásában kulcsfontosságú hatáselemként működött az igényesen megmunkált hangzás, az érzékenyen kikevert színek és dinamikai árnyalatok sokasága, különösen a piano és pianissimo dinamikai tartományban. Mindez létrehozta a zene átszellemült légkörét, a hangok által sugallt, befelé forduló meditatív lelkiállapotot, amely Messiaen darabjának sajátja. Ha a francia szerző műve arra ösztönözte a hallgatót, hogy próbáljon gondolataival és érzéseivel az örökké valóság dimenzióiban elhelyezkedni, mindezt Ligeti véletlennel is kalkuláló metronóm zenéjének megfigyelőjeként is hasznosíthatta, követve a különféle tempó beállítások szerint kattogó szerkezetek hangjainak törvényszerűt esetlegessel konfrontáló ritmikai mintázatát. A MIPA közönsége jól vette alapot, tárgyilagos megfigyelőként fogadva be a darabot, nem volt tapasztalható értetlenség vagy komolytalanság, inkább az érdeklődés magatartása volt érzékelhető a teremben. A Ligeti féle dehumanizált polifóniához Bach ellenpontja Webern színgazdag hangszerelésében fegyelmezett és egyben emelkedett módon csatlakozott. A Concerto Budapest előadása visszatért ahhoz a transzcendenciához, amely a Messiaen művet jellemezte, s így a fiktív 3 tételes mű gondolati köre is bezárult, a forma lekerekedett. Beethoven 9. szimfóniája a műhöz méltón igényes, gondos kidolgozású, egyszer mind erőteljes, szuggesztív előadásban szólalt meg Keller András energiát sugárzó vezényletével. A nyitótétel üres kvintekkel induló születés zenéjét a Koncertó Budapest azzal a teremtő nekiveselkedéssel szólaltatta meg, amely a semmiből kíván valamit létrehozni, nagy feszültségek generálva, ellentétes erőket ütköztetve és drámai hangsúlyokkal központozva az előadást. A szkercóból nem hiányzott a démoniság, a tolmácsolásnak megvolt a szükséges sodra, a tétel hatását szolgálta a hangzás tömörsége, a ritmus pergése, és a muzsikusok az apró motívumok makacs ismétlődéseivel arra a beethoveni repetitív tendenciára is felhívták a figyelmet, amelyet olyan korábbi művekből is ismerhetünk, mint a 7. szimfónia. Sok széles dallamív, fohász hang, tartalmas vonós hangzás teremtette meg a lassú tétel áhítatos alaptónusát, az örömódát is magában foglaló finálé pedig nagy formátumú olvasatban szólalt meg, felmutatva a monumentális variációs nagyforma hangütéseinek gazdagságát, az egymást váltó vokális és hangszeres szakaszok lenyűgöző sokféleségét, amely az oratorikus recitatívótól a kórus himnuszig, a katona indulótól a korban divatos türkise muzikig oly sokféle megszólalásmódot vonultat fel és foglal egységbe. Nagy felhajtóerő, hiteles érzelem és indulatvilág jellemezte az előadást. Telt hangzással énekelt a Kocsis Holper Zoltán által igazgatott debreceni kodálykórus és a Mészáros Péter vezetésével működő Új Liszt Ferenc kamarakórus. Szuggesztív bevezető basszus recitatívot hallottunk Sebestyén Miklóstól, de a vokális kvartett további három tagja, a fellépést beugrással vállaló szoprán Kolonics Klára, valamint a mezzoszoprán Láng Dorottya és a tenor Kovácsházi István is mindvégig ihletett és magas színvonalú teljesítménnyel járult hozzá az előadás élményéhez.
Silence over, 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 sil
A Budapesti Fesztiválzenekar a szokásos három koncertjén ezúttal Schumann és Wagner műveket játszott. Molnár Szabolcs hallgatta meg. Melyiket is?
Május 15-én a sorozat első koncertjét hallgattam meg, és hát nagyon izgalmas a műsor, mert így ránézésre Schumann Rajnai szimfóniája, és utána pedig Wagner Walkürt című operájából az utolsó felvonásnak az a része, amikor Brünnhilde és Wotan kettesbe marad, és akkor egészen a tűzvarázs végéig, tehát ez egy jó, majdnem 3-4 órás szakasz ennek a harmadik felvonásnak, hogy ez a két darab, ez hogyan fog egymás mellett mutatni, ezt előre megmondom őszintén, szintén nem sejtettem.
Legalább a Rajna kincse lett volna.
De hát ugye a Rajna az első hangzik a Valkürben, ez a folyónév. Legalábbis ebben a jelenetben biztosan nem. Nagyon vártam azt, hogy tulajdonképpen a két darab kapcsolatban lép-e egyáltalán egymással, és az volt a döbbenetes élmény, hogy ez nagyon jól működött, ez a két koncert félidő. A Schumann szimfónia, ugye az egy öttételes szimfónia, és nagyon-nagyon sok reminiszcencia-szerű elem van benne. Tehát az ember néha észreveszi azt, hogy jé, ez olyan, mintha egy Mendelssohn szimfónia lenne, jé, ez olyan, mint a Schubert nagy C-dur, jé, ez Beethoven, patchwork-szerű a darab, ugyanakkor annyira ellenállhatatlanul sodró, hogy az emberben föl sem merül az, hogy ez ne lenne egy eredeti kompozíció. Ráadásul ezek a reminiszcenciák, ezek rendszeresen nem azokban a szituációkban bukkannak fel, ahol mondjuk az eredeti műben felbukkan. Még Berlioz-t is föl lehet fedezni a kompozícióban, és ez a patchwork-szerű hatás, ez Wagner zeneszerzői stílusa, tehát azért ne felejtjük el, hogy a Walkür az már tulajdonképpen csupa-csupa olyan elemet tartalmaz, amit a megelőző Rajna kincsében, vagy a megelőző két Walkür felvonásban már hallottunk. Tehát, hogy egy ilyen újra feldolgozása valaminek. Ez a sodró lendület, ez az életigenlés, ami a Schumann szimfóniának a sajátossága, ez a kétely nélküliség, ez pedig nagyon szépen ellenpontozódik a Walkür harmadik felvonásának, ennek a bizonyos jelenetével, mert az maga a kétellyel, magával a kedvetlenséggel, magával a melankóliával kezdődik. Tehát, hogy ilyen értelemben pedig nagyon jól kiegészítette a két kompozíció egymást. És hát én nem tudom, hogy mi lehetett Fischer Iván fejében, amikor ezt a két darabot egymás mellé helyezte, de azt gondolom, hogy valami ilyesmiben kellett, hogy gondolkozzon, mert nagyon karakteresen volt az interpretáció szintjén is egymáshoz simítva a két darab. Hogy más nem mondjak, a Walkür rendkívül csendesen fejeződött be. Tehát, hogy ez a tűzvarázsban van egy minimális diminuendó, de olyan nagy, amit most hallottunk, az nem. Tehát, hogy valamiképpen a Schumannnál folytunk az égbe, meglepő módon a tűzvarázs végén tulajdonképpen, hogy mi is elszenderedünk, mint ahogy Brünnhilde is elszenderedik ennek a felvonulásnak a végére.
Ez érdekes, mert nekem mindig az emlékemben egy ilyen, hát nem fortissimo, de azért forte befejezés.
Igen, és most feltűnően pianissimo volt a befejezése ennek a felvonásnak. És hát ami még különösen izgalmas volt a Wagner felvonásban, fogalmazzunk így, a két szólista, Anya Campe énekelte Brünnhildét, és Hanno Müller-Brachmann volt Wotan. Picit utána kellett néznem a két énekesnek, hát Anya Campe-ról lehet tudni, hogy ő egy első osztályú Wagner specialista. Lényegében az összes nagy Wagner szoprán szerepet énekelte, énekelt Szentát, énekelt Erzsébetet, énekelte Brünnhildét, énekelte Zieglindét, és hogyha jól látom, most a budapesti Wagner ünnepeken a Parsifalban majd Kundrit fogja énekelni, tehát azt gondolom, hogy ő kipipálta a Wagner nagy szerepeket. Ugyanakkor meg Hanno Müller-Brachmann csak elvétve énekel Wagnereket, legalábbis a pályájának az eddigi időszakában ő egy olyan 50-es évei derekán járó énekes, inkább Mozartokat énekelt, inkább Bachokat, nagyon sok passió fellépése van, kantáta fellépése. A Siegfriedben énekelte Fafnert, illetve a Rajna kincsében valamikor a Wotant, de a Walkür Wotanját és a Siegfried Wotanját én úgy látom, hogy még nem énekelte. Az is lehet, hogy a pálya egyébként most kezd abba az irányba változni, vagy a hangja abba az irányba változni, hogy ő is egy Wagner specialistává váljon. És ennek a két előadó műszi habitusnak nagyon izgalmas volt az ellentétét megtapasztalni ezen a koncerten. Ugye Anya Campe úgy jött fel a színpadra, mint aki ennek a szerepnek úgymond a megkérdőjelezhetetlen képviselője. Brachmann pedig úgy jött fel, hogy végig kétséges volt számomra, hogy ha ő most egy rendezésben adja elő Wotant, hogy én elhiszem-e neki, hogy ő képes ezt a figurát. A színpadi jelenléte be van oltva Wotant ellen. Ugyanakkor a hangja nagyon izgalmas. Van egy ilyen, azt mondhatnám, hogy érces bariton, de most ezt a szó legszorosabb értelmében, van egy ilyen furcsa fémes rezonancia a hangjában, amit megmondom őszintén még nem nagyon hallottam. Még az is lehet, hogy ez valami hangképzési hiba, vagy valami diszpozícióból fakadó furcsa szín, de ez ezúttal nagyon izgalmasnak hatott ez a kicsikét rezonáló, mint hogyha valami bádog, vagy nem tudom, mi szólna állandóan a hangja mellett. És hát ha már azt mondom, hogy rezonáltság, akkor volt egy nagy rezignáltság ebben a figurában. A 21. századi votánok, azok egyébként inkább olyanok, mint ő. Tehát, hogy nem ez a hősi, az isteni küldetését folyamatosan előtérbe tartó figura, hanem valóban egy ilyen tépelődő értelmiségi, aki mindent olyan kétkedve, mindent olyan kedvetlenül csinál, és ez a karakter nagyon szépen érvényesült az ő előadásában.
Szerinted hány éves után?
A darabban?
A darabban.
Ez nehéz kérdés, mert az istenek azok örök életűek. Hát olyan 200-250 éves, mennyinek kell elképzelni?
De hát, hogyha mondjuk emberi életre lefordítod, milyennek képzeled el?
Hát egy ilyen 50-60-asnak.
Annak megfelelt ezek szerint.
Igen. Mert amúgy, de milyennek képzeled?
Hát ugye érdekes, mert a Rajna kincsében ennél azért egy kicsit fiatalabbnak képzelem. De hát ugye nagy nőcsábász, nagy múltja van már, igen. Tehát az nyilván a fiatalabb korában volt. Uh-huh. 50-60, igen. Úgy, így rendben van. A zenekar milyen volt?
Fantasztikus volt a zenekar, és nem tudom, hogy amikor legutoljára beszéltem a fesztivál zenekarról, szóba hoztam el, de most mindenképpen szeretném szóba hozni, hogy nagyon izgalmas azt figyelni, hogy a zenekar fiatalodik. Mint hogyha Fischer Iván kipróbálna 20-30 közötti fiatal zenészeket, beülteti őket fontos pozíciókba, aztán vagy beválnak, vagy nem válnak be, ezt majd az idő eldönti, de azt láttam, hogy az idősebb zenész kollégák kvázi mentorként ülnek ugyanannál a pultnál, ahol a fiatalok, és hogyha valaki azt gondolta esetleg, hogy a fesztivál zenekarnak a jövőjével kapcsolatban esetleg kétségei vannak, én most úgy látom, hogy nagyon tudatos építkezés kezdődött el a tekintetben, hogy ez a zenekar ez a következő 10-20-30 évben is ezen a színvonalon muzsikáljon, ahogy jelenleg muzsikál.
Május 14-én kezdődött és 23-áig tart az Atrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje. A szerkesztővel, Bánkövi Gyulával Katona Márta beszélgetett.
Milyen hagyományra tekint vissza ez az Atrium nevű sorozat?
1973-ban rendezte meg először Lázár Eszter a Hangversenyciklus századunk zenéje című sorozatot, ami azért volt érdekes, mert akkor azért még igen erős volt a vasfüggöny, és a különböző zenei Nyugat-Európában fellelhető zenei irányzatok a Varsói Őszön keresztül szivárogtak át ide nagyon-nagyon lassan Magyarországra. Eszter majdnem minden évben kiutazott, és ott Varsóban meghallgatta, hogy mi is történik Nyugat-Európában, és ezeket a műveket próbálta meg itthon Magyarországon ezen a sorozaton bemutatni. Aztán ugye elértünk az ezredfordulóhoz, akkor már lényegesen szabadabban lehetett válogatni, akkor kapta a Hangversenyciklus a 20.-21. század zenéjéből. Ez 7 évig ment, 2007-ben Farka Zoltán, a Bartók Rádió akkor intendánsa vette át a sorozatot Lázár Esztertől, akkor kapta a Contempo címet, ez ment egészen 2014-ig, és akkor kértek föl engem, most már pontosan 12 éve, ha jól számolom, hogy legyek felelőse ennek a hangversenysorozatnak. Ez azért volt nagy kihívás, mert én soha nem voltam hangversenyszerkesztő.
Arról számolj be, hogy a Bartók Rádion mikor és hol találkozhatunk kortárs zenével, mert az egyik fő feladatunk, hogy rögzítsük a kortárs műveket, hogy megőrizzük az utókornak, és esetleg bemutassuk, és rendeljünk is újakat.
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a Bartók Rádion teljes műsor folyamában bármikor előbukkanhat kortárs zene, hiszen van nekünk egy nagy zenei adatbázisunk, amelyből dolgozunk a muzsikáló reggelben, délelőttben, délutánban. Nagyon jó, nagyon izgalmas kortárs zenék vannak benne, tehát hogy bármikor előjöhet egy lett fantasztikus kórusmű, vagy akár egy Kurtág miniatűr, még hosszasan sorolhatnám Dubrovai Lászlónak a sziporkázó részfúvós kvártetjei, vagy kvintetjei, úgyhogy napközben is bármikor lehet ezzel találkozni. Ugyanakkor nagyon sok zenekar, külföldi zenekarok elsősorban azt a fajta műsorszerkesztési elvet vallják, hogy nagy klasszikusok közé betesznek olyan műveket, amiket ők rendeltek, így tulajdonképpen a hangversenysávban is hallható kortárs zene, de a kiemelt sávja a kortárs zenének az este 10 óra, az Ars Nova minden hétköznap egy órás műsor, aminek én vagyok a házigazdája, és a mostani Atriumnak is a hanganyaga ott hangzik majd el, kétféle formában. Először a hangversenyeket egyben közvetítjük majd, úgy, ahogy elhangoztak a Doknányi Ernő zenei központban, illetve Nyíregyházán és Debrecenben, mert hogy két vidéki helyszínű hangversenyünk is van. Majd augusztusban szoktam egy olyan érdekes vegyítését készíteni ezeknek a koncerteknek, hogy mindegyik koncertről választok egy darabot, és így tulajdonképpen egy kórusmű, egy vonózenekari darab, egy egyéb kamaradarab, netalántán egy orgonamű, és ez egy egészen más színezetű összeállítás, amit viszont csak a rádióban lehet megtenni, tehát igazából ettől lesz igazán rádiós műfaj, mert hát egy koncerten nem lehet azt megtenni, hogy most akkor játszik egy kamarazenekar, aztán utána játszik egy hegedűs, majd énekel egy nagy kórus, majd megszólal a gyorgona. Tehát ez csak a rádióban elképzelhető.
Atrium változatlanul Molnár Szabolcs van mellettem, három koncertről beszél.
Május 14, május 15, május 16-a, ez volt az a három nap, amikor a Doknányi Koncertközpontban, illetve Nyíregyházán voltak hangversenyei az idei sorozatnak. Én a három koncertet felvételről hallgattam meg. Az első, az nagyon-nagyon érdekelt, hallgattam egy beszélgetést néhány nappal korábban Fejes Krisztinával, aki arról is híres, hogy fölvette Rózsa Miklós, a híres magyar származású hollywoodi filmzene szerzőnek a zongorára komponált műveinek az összkiadását, és most elkezdi rögzíteni a kamara zenéjét, és ennek tulajdonképpen egy mintáját hallottuk, mert Rózsa Miklós nagyon korán, még az 1920-as évek végén komponált F-moll kvintettjét adták elő. Szűcs Máté játszott mélyhegedűn, Oncai Zoltán Gordonkán, Pusker Júlia és Stachatos Sebestyén pedig hegedűn, és ehhez a darabhoz társítottak olyan műveket, amelyeket tulajdonképpen fölvezették ezt a tulajdonképpen egy nagyon nagyszabású, több mint 35 perces kompozíciót játszottak Soproni Józseftől egy prácsára és zongorára komponált szonatinát, ez egy fiatalkori műve Soproninak, Kutrik Bencétől egy cello zongoradarabot, a Crossing 4-et, erről néhány hónappal korábban már itt beszéltünk a újzenei újságban, illetve Szűcs Lajostól egy romantikus stílusú, romantikus hangvételű brácsa darabot, valamint egy nagyon izgalmas, nagyszabású szóló szonátát cellóra, mint Szokolai Sándor írt még az 1970-es évek végén. Valamiért pont úgy adódott, hogy kicsikét többet foglalkozom Szokolaival, és most azt látom, hogy ez a 70-es évek vége, ez egy nagyon termékeny időszaka volt Szokolainak, nem csak abból a szempontból, hogy sok művet írt, hanem sok jelentős művet írt. És azt gondolom, hogy ez a cselló szóló szonáta is ezek közé tartozik. De hát a leginkább ez a bizonyos F-moll kvintet foglalkoztatott engem. Ugye Rózsáról lehet tudni, hogy egy nagyon jómódú családból származott, kiválóan hegedült gyerekkora óta tanult zenét, de az édesapja nem szerette volna, hogyha ő zenével foglalkozik, úgyhogy tiltotta azt, hogy Magyarországon a Zeneakadémia közelébe menjen.
Jogra íratták be?
Nem. Kémiára.
Mert mindenkit jogra írattak be a
zeneszerzők. Kémiát kellett tanulnia, és ráadásul Lipcsében. És akkor Lipcsében a kémiai tanulmányok mellett végezte a zenetudományi és a zeneszerzés tanulmányait, és nagyon-nagyon gyorsan haladt, és két kamarazenei kompozíciót írt ebben az időszakban, egy vonós triót, amit Opus 1 sorszámmal ki is adtak Lipcsében, nyomtatásban, és az Opus 2-t, ezt a bizonyos F-moll kvintettet, ami szintén megjelent 1930-ban Lipcsében nyomtatásban.
Miért írnak F-mollba kvintetteket, nem Rózsa Miklósi az egyetlen?
Így van, az ember hallgatja ezt a darabot, és persze érzi rajta, hogy ez nem az a stílus, amit 1930-ban akár Stravinsky, akár Schönberg, akár Bartók, vagy akár Kodály, vagy akár Doknányi képvisel, hanem ez egy korábbi korszaknak a stílusa, kontrapunktikusan rendkívül gazdag, de úgy is fogalmazhatnék, hogy rendkívül szövevényes, harmóniailag abszolút tonális, de nagyon-nagyon kromatikus az a stílus, amit Rózsa itt képvisel, és hát a zongorának már-már szinte ilyen zongora versenyszerűen nagy szerepet szán. Tehát az egésznek van egyfajta nehézsége, van egyfajta sűrűsége, pusztán abból, amit elmondtam, hogy kromatikusan nagyon sűrű, de tonális, és kontrapunktikusan nagyon gazdag, akár azt is lehetne mondani, hogy hát ez a fiatal Schönbergnek a stílusa, de Schönberggel szemben ez egy nagyon melodikus stílus, abban az értelemben, hogy periódikusan, vagy a periodicitás szempontjából nagyon-nagyon szabályosan szabottak a dallam formulái Rózsának. Nincs meg az a fajta elharapottság, vagy túlbővítettség, ami mondjuk a Schönberg stílusra jellemző, tehát egy nagyon transzparens, világos zenei nyelvet beszél. És hát ami viszont megkülönbözteti akár Schönbergtől, akár a századforduló késő romantikus kamarazenéjétől, hogy nagyon sok modális fordulatra lehet benne felfigyelni, amiről az ember azt gondolná, hogy lehet, hogy népzenei hatás, aztán lehet, hogy nem az. Én a nagy Rózsa Miklós filmzenéket hallgatva mindig rácsodálkozok arra, hogy amikor valami exotikumot kell megmutatni, mondjuk a Ben Hurban, vagy valamilyen régiséget, mint mondjuk az Ivanhoe-ban, tehát egy ilyen középkori atmoszférát, hogy Rózsánál nagyon gyakran előjönnek olyan fordulatok, ami a magyar népzenéből ismert lehet. De lehet, hogy Rózsának ez nem a magyar népzenéből jön, hanem valahonnan máshonnan. Az nagyon érdekes, hogy szegény vagy nem szegény, ő pont abban az időszakban tanult Lipcsében zeneszerzést, amikor egyébként itt a Zeneakadémián a Kodálynak a legjobb évfolyamai voltak. Tehát, hogyha ő a Kodály mellett tanul zeneszerzést itt a 20-as évek második felében, olyan növendékek társaságában, akik valószínűleg nagyon más irányba húzták volna, akkor fele tudja, hogy mi lett volna Rózsa Miklósnak a zeneszerzői pályájának a kifutása.
De esetleg nem írt volna annyi filmzenét, gondolom. Egy kis részletet hallgassunk meg ebből, amiből.
Thank you.
Következik a második koncert, május 15.
Az Anima Musicae Kamara zenekar Horváth Balázs vezényletével a Doknányi Központ nagy termében lépett fel Belser Matyó Tamás, Hollós Máté, Balog Máté és Bánkövi Gyula egy-egy vonózenekari művét játszották el. Ezeknek a daraboknak egy részét én már korábban hallottam, például Hollós Máté Cantate Concertante című darabjának a kéttételes változata, az már 2019-ben pont az Artrium sorozat keretében hangzott el. Ez egy nagyon érdekes szopránszólistára, zongoristára és vonósokra írt darab. Az egyik tételében Tóth Árpád, a másik tételében Radnóti Miklós egy-egy versét dolgozza fel, és ez most kiegészült egy harmadik középső tétellel, ami József Attilának a Hétért című töredékére keletkezett, aminek egyik érdekessége talán az, hogy ezt a Kurták György is megzenésítette ezt a szöveget a József Attila töredékekben. Zeneileg nem hasonlít a két tétel egymásra, egyben viszont talán igen. Ugye Kurták úgy zenésített meg ezt a szöveget, mintha a szoprán énekes saját maga echóját is énekelné, és néha olyan, mintha két szólamban kéne tudni énekelni, itt pedig a szoprán szólistának és a zongoristának van egy ilyen sajátos echó viszonya, tehát lehet, hogy egy ilyen finom kapcsolódás a két mű között van. Balog Máté Suite in Three, így mondták be a műsorközlő, ez egy ilyen barokk idiómákra, barokk stíluselemekre nagyon is építő kompozíciója Balog Máténak, nagyon izgalmas benne, hogy hogyan lehet fölismerni ezeket a tulajdonképpen Bachra is és Händőre is nagyon jellemző koncertó idiómákat pusztán azáltal, hogy a ritmikai és a fogalmazunk így a hangsúlyviszonyokat átveszi, de az akkordikát és a hangmagasságot tekintetében pedig nem veszi át. És Bánkövi Gyula is egy régi stílusra utal Bíberiámo című darabjával, Henrik Ignác Bíber rózsafüzér szonátáinak, illetve az őrangyal szonáták egyik tételének a nagyon sajátos feldolgozását adja ebben a darabban. A rózsafüzér szonátákról érdemes talán elmondani, hogy hallatlanul izgalmas a 17. századi experimentális zenének egy csúcsdarabja, hogy minden egyes tételnek más a szkordatúrája, tehát mindig át kell hangolni a hegedűnek a húrjait, és ettől nagyon speciális hangzás elemeket tud Bieber kicsiholni, és mintha Bánkövi Gyulát is érdekelte volna a fizikai értelembe vett tiszta hangzásnak a furcsa elidegenítő tulajdonképpen a mai fülünk számára diszonanciát keltő jellege. És az egész koncert Belser Matyó Tamásnak Concerto Antico című nagyszabású, egy olyan 25 perc körüli nagy háromtételes művével kezdődött, ami szólóhegedűre, szólócsellóra és vonózenekarra készült, és ebben is régi zenéket hallunk új köntösbe, annyira régieket, hogy ezek már inkább ilyen 15-16. Századi német, francia, illetve angol szerzőkre vagy műfajokra visszautaló tételek, és hát nagyon-nagyon izgalmas, különösen nekem a második tétel tetszett, ami olyan volt, mintha egy ilyen kétkúrosos madrigál lenne, természetesen szöveg nélkül, csak zenekarral, és a két szólóhangszer is egészen különleges színeket tudott megjeleníteni, és hát ennek a tételnek a végén még arra is felfigyeltem, de az lehet, hogy véletlen, hogy a Berg hegedűverseny témáját halljuk rákfordításban, tehát hogy az utolsó gesztus ennek a tételnek az, hogy visszafele halljuk azt a nagyon híres hármas hangzat felbontásokból álló témát. Én azt gondolom, hogy ebből a darabból lenne érdemes meghallgatni ennek a bizonyos második tételnek az elejét.
Thank you.
És jöjjön a május 16-ai nyíregyházi koncert, kóruskoncert.
Szabó Soma vezényelte a nyíregyházi Cantemus kórust, és csupa a cappella mű hangzott el. A koncert első felében inkább olyan kórusművek szerepeltek, amelyek az egyház zene, vagy a szakrális zenének az idiomáit közvetítették, akár a szövegválasztás tekintetében is egyházzenei műveknek lehet őket minősíteni, és a koncert második fele, akkor maradjunk ennél a kategóriánál, pedig a profán, a világi témák jöttek elő. Volt itt kérem szépen Bordal, volt Nyári Sanzon, volt Kutrik Bencétől egy nagyon-nagyon, talán majd este 10 óra után lehet csak lejátszani az Ars Novában egy reneszánsz pajzánkodást festő, rendkívül szórakoztató kompozíciója. És ami egészen érdekes volt, Madarász Iván a Sláger énekesnő című művét lenne talán érdemes megmutatni, ami egy Vörös Sándor versre készült, és túl azon, hogy Madarász Iván lett idén a közmédia évzeneszerzője kitüntetettje, hogy talán a rádióhallgatók is meg fognak lepődni, hogy Madarász Ivánnak olyan sokfajta zeneszerzői hangja van, és ez a kuplés, műzikeles, operettes hang, ez nem biztos, hogy Madarász Ivántól ismert a rádióhallgatók számára, úgyhogy azt gondolom, hogy a slágerénekesnőt mutassuk meg, ez egy kevesebb, mint 3 perces kórustétel, és szerintem hallatlanul nagy mosolyra fogja majd fakasztani a hallgatókat.
Május 17-én a Purcell kórust és az Orfeo zenekart Bart van Rijn vezényelte, Handel Messiását adták elő. A riporter Várgedő Anna.
This is not the first. Ha nem tévedek, nem ez az első alkalom, hogy ezekkel a művészekkel dolgozik együtt. Meséljen a kapcsolatról.
Ez a 3. alkalom, hogy a Purcell kórussal dolgozom. Korábban előadtuk Bach Hámol miséjét a Váci régi zenei napokon, idén januárban pedig meghívtam őket Antwerpenbe egy Bach Handel program erejéig. Nagyon jól érzem magam velük. Ezeknek az énekeseknek erős a hangja, emellett nagyon precízek. Ezen kívül pedig kedves emberek, akikkel jó együtt dolgozni, úgyhogy nagyon várom a közös munkát.
Hogyan tud a modern világban élő kortárs hallgató kapcsolódni ehhez a műhöz? Ön szerint ez lehet személyesebb élmény, mint egy nagyszerű műalkotás puszta megfigyelése?
Igen, szerintem ez minden hallgató számára nagyon személyes tapasztalat, akár hívő, akár nem. Az oratóriumon végighaladva először a születésre és az új életre várakozás története kerül a középpontba, aztán Krisztus halála és a feltámadás, a harmadik részben pedig teret kap az életről való elmélkedés is. Azt hiszem, hogy ez minden lelket személyes utazásra hív, függetlenül attól, hogy hívő-e. Takes every soul on a personal
journey. This work has been. Ezt a művet sokszor előadták és lemezre vették. Karmesterként hogyan közelíti meg a darabot? Hagyományos utakat követ, vagy új aspektusokat tervez bemutatni?
Arra törekszem, hogy a szövegből induljak ki, hiszen Handel is így tett. Azt próbálom kifejezni, amit ő elképzel. A többi oratóriumhoz viszonyítva ez a mű kompaktabb és dinamikusabb, ezért próbálom megtartani az egyszerűséget és mozgásban tartani. Emellett 4 kiváló szólistát választottam. Karakteres egyéniségek és színekben gazdag hanggal rendelkeznek. Az áriákban mindenkinek megvannak a saját kadenciái és egyéni kifejezés módja. Azt hiszem, hogy ez visz egy kis színt az interpretációmba. A Messiás nagyon különbözik például a Bach passióktól, hiszen Handel oratóriumait sokszor az hívta életre, hogy a nagybődben szünetelt az opera játszás. Ezért a szerző igyekezett egy kis operát, valami show elemet csempészni a zenébe. Egy Bach áriával szemben, ahol alázatosabb szerepe van, itt a szólista szórakoztat, megmutatja a hangi kvalitásait, a kadenciáit, a saját virtuózitását. Véleményem szerint ez különlegesebben a műben. Némi kihívást jelent az, hogy megtartsuk a figyelmet a hosszabb, lassabb áriákban is. Ezért sok munkát fektettem a részletekbe és a variációkba, mert különben ezek a szakaszok könnyen válhatnának egy kicsi unalmassá. Igyekszem szikrát vinni ezekbe az áriákba, hogy kiragyoghassanak.
A Messiás számos tételből áll. Van személyes kedvence?
This is difficult. Maybe the
ez nehéz kérdés. Talán az I know that my rhythm liveth. Az Alleluját felvezető feszültség és fokozás után ez az ária mindig a befelé fordulás és a megkönnyebbülés pillanata, ami minden alkalommal megérint, amikor eljön ez a pillanat. Ezt a tételt Brahms is felhasználta a Német Requiemben. Az első előadáson a szoprán énekesnő ezt énekelte az Ihr habt nun Traurigkeit kezdetű ária előtt, ami arra utal, hogy számára is különleges jelentéssel bírt, nem csak az én számomra.
Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Papp Sándor hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este a Bécsi Filharmonikus Zene